Csukás meseóra.
A műsor ajánló után a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
és 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük. Fitness.
Humán erőforrás program kizárólag magyar zenékkel és Szani Rolanddal.
Ez a Petőfi Rádió.
Fel se kéne kelnem, nincs értelme. Csak mantrázom az ágyon, hogy nincs vége. Ha hívlak, ki se cseng, miért tiltottál le? Voltam háttérkép, most eltüntetsz végképp, és azt mondják még szép, úgysem érdemelnék mást. A szívet törtem szét, de hidd el, tényleg változnék. Csak rád van szükségem, hogy itt légy mellettem. Bármit megteszek, mondd, hogy jó vagy rossz legyek. Ha négy van rám omlott, hidd el, nem bírok várni szótlanul. Beszélek hozzád, hogy nem hallasz. Én mégis egyre hallom, hogy mit mondasz. A néhány közös emlék még nem igaz. Voltam háttérkép, most eltüntetsz végképp. És azt mondják még szép, úgysem érdemelnék mást. A szívet törtem szét, de hidd el, tényleg változnék. Csak rád van szükségem, hogy itt légy mellettem. Bármit megteszek, mondd, hogy jó vagy rossz legyek. Ha négy fal rám omlott, hidd el, nem bírok várni szótlanul. Hát ha holnap elsimul.
Petőfi Rádió.
Kulturfitness Szani Rolanddal.
Itt nincsen vízkiárat, itt nincsen más, csak egy dal.
Veled a szív játszó terem.
szerettél, vajon hová tűnhettél? Most vakít a hideg fény. Az előbb nevettél, vajon hová tűnhettél? Most vakít a hideg fény. A szerelem hűlt helyen.
Kultúrfitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is a Kultúrfitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, egy bizonyos művészeti, mondjuk úgy, hogy összművészeti fesztivál világában fogunk kalandozni, és már itt ül velem szemben a stúdióban az idén 22. alkalommal megrendezésre kerülő Arcus Temporum Fesztivál, ami Pannonhalmán lesz idén is, szóval, hogy a fesztiválnak a művészeti vezetője, Dejcsics Konrád atya. Köszöntelek, de jó, hogy jöttél, szervusz.
Köszöntöm a hallgatókat, szia.
Csapjunk bele oly módon az egésznek a kellős közepébe, hogy 22. alkalom, ezt említettem. Hát tetemes hagyománya van már ennek a fesztiválnak, nyugodtan mondhatjuk.
Igen, és ez alatt a nagyon sok minden megváltozott, vagy sok víz lefolyt a Dunán, és de múltkor azon gondolkodtam, hogy olyan ez, mint a szerzetes élet. Hogy általában meg szokták tőlem kérdezni azt, hogy miért lettél szerzetes, és akkor erre már 28 év szerzetesség után azt szoktam mondani, hogy inkább az a kérdés, hogy miért maradok, ha egyáltalán. Ja. És hogy talán az Arcus Temporum is így már felnőtt, vagy apám 25 éves volt, amikor én születtem, tehát már majdnem gyereke lehetne, és az a kérdés, hogy miért érdemes megszervezni, vagy megcsinálni újra meg újra, de csináljuk.
Azon gondolkodom közben, és akkor most kicsit felülről nézek rá a szerzetesi életre, magára az életre, és a pannonhalmi bencéseknek az életére, hogy nyilván mindenki életében vannak bizonyos pontok, amikre vár, hogy az majd elérkezik. És az legyen, nem tudom, egy napi elcsendesülés, egy imádság, nem tudom, egy várva várt utazás, vagy egy évről évre megrendezésre kerülő fesztivál. Tehát, hogy ezek miatt gondolom, ti ezeket a bizonyos intervallumokat, ezt az egy évet, nem tudom, ezt az egy hetet, vagy tök mindegy, hogy miről beszélünk, másképp élitek meg, mint mi a rohanó világban, ezeket a kis sarkpontokat.
Azt hiszem, hogy az idő az a monostorban is rohan, meg a világ is körülöttünk, meg néha bennünk is, de az biztos, hogy hogyan lehet megragadni a fesztiválnak ezt a három napját úgy, ami egy kicsit megmaradt továbbiakban, ezen sokat gondolkodtunk. Általában a kulturális irodában, ahol szervezzük a fesztivált, ott az időszámítás az úgy van, hogy Arcus előtt, Arcus után, de mind a kettő az Arcusszal kapcsolatos munkákat jelent. Aha. Viszont mi azt döntöttük, hogy a közönséggel egész év folyamán más módon kapcsolatban akarunk maradni, és ezért létrehoztunk egy Arcus baráti kört, ami nekünk is azt jelenti, hogy nem pusztán a munkákat látjuk évközben, hanem ott látjuk mindig azokat az embereket, akik évente nagyon várnak arra, hogy erre a három napra visszajöhessenek Pannonhalmára, és nekem nagyon sokat jelent, hogy pillanatok alatt egy nagyon komoly Arcus baráti kör, azaz egy közösség nem létrejött, mert az megvolt, hanem közösséggé szerveződött, hálózatosodott.
Most az van, hogyha kimondom azt, hogy monostor, vagy kolostor, vagy bármilyen ilyen vallásos, vagy spirituális hely, akkor a képzeletemben, vagy szerintem a legtöbb ember képzeletében megjelenek egy ilyen zárt közösség, ahová csak nagyon ritkán és nagyon kevesek, az avatottak, a beavatottak tehetik be a lábukat. Nyilván sok száz évvel ezelőtt gondolom, hogy a bencéseknek a közege is ilyen volt. Aztán egyszer csak hoztatok egy ilyen döntést, hogy akkor persze ez megvan nekünk, és akkor mi itt mondjuk úgy, hogy elbújunk idézőjelben a világ elől a saját kis szertartásainkkal, szeánszainkkal, de aztán jött egy ilyen, hogy miért ne nyithatnánk ki jobban?
Ugye az az érték, ami így a falak mögött van, az a csend, az Istenre figyelés, de még egy harmadik a közösség. És nyilván ez olyan, mint egy család. Amikor eltévednek látogatók a monostorban, és véletlenül betalálnak jönni a mi folyosónkra, vagy az ebédlőbe, akkor ha valaki harapósabb, akkor csak magában. Aha. Azt szoktam mondani, hogy mikor jártam én a ti nappalitokban. Aha. De nem mondja neki, mert inkább ez egy ilyen jó összehasonlítható dolog, hogy kellenek azok a privát terek. De arra jött rá a szeretes közösség, hogy a csend, a közösség, az Istennel a kapcsolat, az más emberek számára is érték, és vágynak rá, és hogyan lehet közelebb hozni az emberekhez, nem akkor elsősorban, ha én beszélek róla, hogy én hogyan élem meg a csendet. hanem hogyha megnyitom azt a teret, vagy azt a tapasztalatot, amely nekem ezzel kapcsolatos, és beengedem oda azokat az embereket, akik erre vágynak. És ez különböző módokon történt, a 19. század végén ez volt az iskola, a tudomány. De a 20. század végén, vagy a 21. század elején a kultúrán keresztül pont ez a fesztiválunk volt az.
Amikor elhatároztátok, vagy az alapítók elhatározták, hogy kinyitják a monostort, és akkor jöhetnek az emberek, akkor le kellett ülni egy ilyen tervrajzzal, hogy ide még bejöhetnek, ide már nem, itt még csinálunk koncertet, ott már nem fogunk, mert az nagyon a miénk. Tehát, hogy ezt nyilván át kellettem gondolni, hogy mennyire engedi be az ember a saját életébe, a saját intim szférájába, és most a közösségről beszélek, a kívülállókat, a világiakat.
Ez így van, és most is minden alkalommal valójában a szerzetes közösség döntést is hoz azzal kapcsolatban, hogy mit lehet és mit nem. Például mondok egyet, a szerzetes közösség ebédlőjébe alapvetően nem lehet bejönni. Most megjelent egy könyv az ebédlőről, ezt be is fogjuk mutatni, és természetesen most csinálunk egy vezetést, de arra, hogy bármilyen külső ember beléphessen a barokk ebédlőbe, arra a főapát helyettesének, a perjelnek, Márkatyának kell mind a mai napig engedélyt adnia. Azt meg, csak halkan jegyzem meg, hogy mint én 100 évvel ezelőttig, hát hölgy, az nem is léphetett be, kivéve, hogyha mondjuk a Mária Terézia bejöhetett volna ebédelni a bencésekkel, de nem akart, és, de ez időközben persze változott, de hát ez úgy van, vagy ugyanígy döntést kellett hoznunk azzal kapcsolatban, hogy a bazilikában van koncert, de hogy milyen színpadot, mit szabad építeni, szabad-e két napon keresztül egy verseny, hangverseny zongorát tárolni az emelt szentélybe, ami egyébként az Istennel való találkozásnak a par excellence helye. Ezeket meg kell hozni, ezek a döntéseket, és nekem az segít, hogy a szerzetes közösséggel erről jól lehet beszélni, meg az előjárók is ele vannak, hogy néha hoznak olyan döntést, amivel nekem segítenek.
Vagy nem értesz egyet?
Hát az előfordulhat, de most egyébként idén nem volt ilyen döntés.
Volt már olyan, amióta művészeti vezető vagy, vagy részt veszel ebben a bizonyos fesztiválban, hogy valamiért nagyon harcoltál, hogy de azt mindenképpen kellene, azt még nyissuk ki azt a teret, és az előjárók azt mondták, hogy Konrád, vagy nem tudom, testvér, nyilván ezt mondja,
Konrád.
Azt már nem.
Valójában én jobb belátásra tértem, mert ez idén is volt egy ilyen. Terveztünk, hogy egy laza szabadtéri jazzkoncert lehetne a Bazilika előtt, amely a fesztiválnak a nyitónapján, az első nap, nagyon jó koncert lesz, az első koncert a Bazilikában lesz, és hogy akkor utána ott a monosterületi téren egy kis jazz lehetne. És nem a jazzzel van a baj, az abszolút befér a monostorba, az időponttal, meg azzal, hogy akkor 10 óra 30 perckor este a bencések közül a közösségben már többen alszanak, és hogy olyan az akusztikája ennek a térnek, hogy a suttogást is lehet hallani. És ilyen módon a közösségi szempont abszolút felülírja, és én örülök, hogy a szerzetes közösség ebből a szempontból egyébként képes határokat szabni.
Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban az Arcus Temporum Fesztivál, ami idén már 22. alkalommal kerül megrendezésre Pannonhalmán, szóval a fesztivál művészeti vezetője Dejcsics Konrád atya. Mindjárt folytatjuk a beszélgetést.
Annyi minden maradt még, amit mondanom kéne, de elfogytak már rég a szavak. Talán könnyebb volna elbújnom és nem látnom a képet, de elmentél és semmi nem maradt. Most még fúj a szél, talán esni fog, és még bennem él annyi emlék fog. Nem kérlek, gyere haza már, ez nem ugyanaz a ház, ugyanaz a ház. Most még fúj a szél, tudom ennyi volt. Annyi minden maradt még, de nem tudom, mit mondjak. Ki lesz majd, ki átölel a fázom. Hogyan lennék boldog, ha nem vágyom. még fúj a szél, talán esni fog, és még bennem él, annyi emlék volt. Nem kérlek, gyere haza már, gyere haza, ez rég nem ugyanaz a ház, ugyanaz. Most még fúj a szél, de tudom, ennyi volt.
Fitness. Sunny Rolanddal.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig az Arcus Temporum Fesztivál, ami idén már 22. alkalommal kerül megrendezésre. Szóval a fesztiválnak a művészeti vezetője Dejcsics Konrád atya ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, szervusz.
Köszöntöm a hallgatókat, örülök, hogy itt lehetek.
Nagyon sok mindenről beszélgettünk az elmúlt szűk negyed órában, többek között arról, hogy mit, hogyan lehet kinyitni, mi az, ami beférhet, és hogyan változott az elmúlt években, akár a terek, akár a látogatók viszonya a fesztiválhoz, és még egy kérdés a látogatók viszonyához, vagy az ember jelleméhez úgy alapvetően, hogyha bemehetek valahová, legyen az egy múzeum, legyen az egy, nem tudom, Buckingham palota példa, hogyha beengedik az ember, akkor persze tudja, hogy akkor itt szabad, ott a biztonság, nem mehet tovább, de mindig van az emberben ilyen titkos vágy, hogy akkor besurranhatnék, van, észreveszik, nem veszik. Ilyenek előfordultak egy év?
Előfordulnak. Erre különböző technikák vannak. Érdekes, mert azért a spirituális töltet, vagy nem tudom én, a hely azért ebben nagyon eligazító tud lenni. Mondok egy példát, a monostornak a kerengője, ugye Mátyás király építette 15. század, abban van egy udvar, egy ciszternával, zöld növényekkel, és az a csend helye. És oda az nem lehet bemenni. És valójában persze sokszor megkérdezik, hogy miért nem, és akkor azt mondjuk, hogy ha mi nem őriznénk a csendet ott abban a monostor szívében, akkor te, amikor csendet keresel, akkor nem találnád meg. És hogy így bevonni az embereket abba, hogy ezek közös kincsünk. Panohama valójában Magyarországnak egy közös kincse 1000 éve, ami ránk van bízva, de mindenki, azt szeretnénk, ha mindenki kicsit otthon érezné magát, vagy tudná, hogy ez az övé is, hogy várjuk őket. Ez a közös felelősség azért, hogy itt megőrizzük együtt a csendet, ezt az épületet szép állapotban őrizzük meg együtt, vagy ez a kultúrának, a találkozásnak a helye legyen. Hát ez olyan, mint az iskola, hogy nem nyomatni kell a szabályokat, hanem meghívni az embereket, vagy a gyerekeket a közös gondolkodásra, az együttműködésre, és megtalálni, hogy ezek bizony közös értékeink.
A hívószót, az idei hívószót most ki is mondtad az iménti mondatodban, ez az iskola, mindjárt foglalkozunk vele, de még előtte egy kicsit még felülről nézzünk rá. Azt említettem, amikor elkezdtük a beszélgetést egy jó 20 perccel, 25 perccel ezelőtt, hogy összművészeti fesztiválról van szó. Említettél jazzt. Igen, beleférhet a jazz az Arcus Temporumba, meg beleférhet a vallásosság, meg beleférhet egyébként, hát nem tudom, a Rolling Stones-on kívül szinte minden, vagy a Rolling Stones is. Az itt a menő lenne, hogyha a Pannonhalmi Bencés apátságban egy Rolling Stones koncert lenne.
Van egy-kettő, a listámon van egy-kettő, mert akit szeretnék meghívni.
Ott a Rolling Stones is.
Még van egy-két klasszikus előadó is, akiket szívesen várnék. Ugye a fesztiválnak 4 pillére van, a zene, a képzőművészet, az irodalom és a spiritualitás. És a másik nagy jellemzője ennek a fesztiválnak 22 éve, hogy a kortárs és a klasszikus művészet párhuzamára, vagy párbeszédére épít. Zenében idén Bach és Kurták György, akinek idén ünnepeljük a 100. születésnapját, az ő zenéjük beszélget egymással, az irodalomban Parti Nagy Lajos és a 10 éve meghalt Eszterházy Péter műveit rakjuk egymás mellé, Parti Nagy Lajos ott is lesz Pannonhalmán. A képzőművészetben az iskola a téma egyébként, és Iskola láthatáron címmel van egy kortárs képzőművészeti kiállításunk, és fiatal művészek jönnek, de itt lesz Nádler Istvánnak is a képe. Hát a spiritualitás az pedig az adja egyrészt a fesztivál programjának az alapra ütemét, az imádságok, illetőleg szerzetesek, például az iskolában is, kínálnak fel olyan programokat, ahol egy kicsit spirituálisan, elcsendesedve, mélyebbre nézve tudnak a fesztivál vendégek az iskolával foglalkozni.
Mindjárt foglalkozunk a koncertekkel, meg a különböző egyetemisták által létrehozott performanszokkal, hiszen azok is lesznek, meg mindenféle jelenetek. Már nem egy házasságból, olyan is van, meg iskola. Amikor azt olvastam, Iskola a láthatáron, akkor nekem egyből eszembe jutott Ottlik Géza Iskola a határon című műve. Nem tudom, hogy mennyire van áthallás.
Abszolút. A regény címe inspirálta a kiállítás címét.
Még mielőtt azonban ezzel foglalkoznánk, azt említetted az imént, hogy a szerzeteseknek a napi rutinja adja meg az egész fesztiválnak a menetét. Az a bizonyos rutin, amit a szerzetesek ott végrehajtanak, az gondolom ugyanúgy zárt marad. Tehát egy reggeli imádságba, nem tudom, egy esti imádságba azért a látogatók nem nézhetnek be.
De ezt szeretnénk, erre hívjuk őket, a reggeli imádság 6 órakor van, és nem a szerzetes közösség vendégszeretete fog határt szabni a látogatók létszámának, valószínűleg az ő saját napi programjuk, de nagyon várjuk nyitottan a vendégeket, akár reggel a 6 órás imádságra, akár délben az 1 órás, este a 6 órai imádságra. És én azt is szeretem, hogy a vendégek ilyenkor addig merészkednek el, amíg az igényeik és a tűrés határuk, vagy nem tudom én, az engedi. Tehát vannak olyanok, akik, ugye az imádság közben mi sok felállunk, leülünk, meghajlunk, van, aki csak a testével kapcsolódik be, van olyan, aki azt mondja, hogy hallgatom, jelen vagyok, van, aki könyvet visz, van, aki még a száját is kinyitja és énekel velünk. Tehát ez aki ahogyan akar, egyet szeretnénk elkerülni, hogy úgy érezzék a vendégek, hogy mi valamit rájuk szeretnénk oktrojálni, mi meg szeretnénk őket meghívni, és mindenki addig merészkedik el ebben a szent térben, ameddig ő komfortos, és ameddig ő szeretne.
És pont erre kérdeztem volna rá, hogy ha vendégek vannak, nézők vannak, egyéb résztvevők vannak, akik nem szoktak ott lenni ezeken a bevett imádságokon, vagy szertartásokon, akkor másképp csináltok? Elővesztek, nem tudom, egy ünneplő ruhát, vagy más a szertartás menete, csak azért, hogy akkor lássák, hogy nekünk ilyen is van. Egyébként a hétköznapokban nem ilyet szoktunk csinálni.
Nem, ezt nem illik. A liturgiának nyilván van egy teátrális mozzanata, de ezt semmiképpen nem szabad erőltetni. A rutin és a hagyomány, inkább úgy mondom, az megtart, és egyébként az nekem nagyon fontos, hogy én tudom azt, hogy nekem a hétköznapoknak a liturgiája mennyit jelent, és tudom azt, hogy ez a liturgia ez képes hordozni. A szeretett testvéreknek az énekében én bízhatok, hétköznap is működik, ünnepnapon is fog működni. Persze van az ünnepélyességnek olyan foka, hogy az orgona többet szól, az már csak azért is, mert hogy többen vagyunk a templomban, de azt szeretnénk, hogyha ezekben a különleges napokban tényleg átélnék a hozzánk érkező emberek, hogy minden nap ezt csináljuk. Egy szempont, 1000 éve minden nap imádkozunk Magyarországért. Ezt nem ebben a 3 napban kezdjük el, de elmondjuk az embereknek, hogy aki akar, ezen a 3 napon a déli imádságon csatlakozhat hozzánk.
Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban az Arcus Temporum Fesztivál művészeti vezetője, Dejcsics Konrád atya. Kicsi szünet után folytatjuk a beszélgetést.
Istenem, mit csináljak a szívemben, nagy a bánat,
nekem a barátom. Shalalai, lai, lai, shalalai, lai, lai, lai. Az éjszaka nekem nem barátom. Az éjszaka nekem a barátom.
Neked én a csillagokat is lehoznám.
Én nem tudom azt, hogy mi lesz velem, húzom a volkát.
Távol vagyok tőled, szép babám.
De tudod, amit érzek, mindig visszahúz majd hozzá.
Fitness, Sunny Rolanddal.
Minden túl hangos, hiába van csend, mikor éjjel hazaérek, csak te vársz. A karjaidba hullok egy hosszú nap után, mert nincs ki figyelne rám. És ha eltéved egy gondolat, te és némán rám kiáll. Száradnak a könnyek, mint az arcomon hagytál, csak forgolódok álmatlanul rég. Egy újabb hűvös este, bár reggel lenne már, csak felkelnél és itt hagynál. Mert ha egyszer végleg itt maradsz, nem lesz erőm már, hogy elbírjam a hangokat, mit a fejem.
Petőfi Rádió.
Kulturfitness. Sunny Rolanddal.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kulturfitness, és még mindig az Arcus Temporum Fesztivál, ami Pannonhalmán lesz. Augusztus 21-e és 23-a között, szóval, hogy a fesztiválnak a művészeti vezetője, Dejcsics Konrád atya ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél.
Sziasztok.
Nagyon sok mindenről beszélgettünk az elmúlt szűk fél órában. Programokról még kevesebbet, ha bár említetted, hogy amióta a fesztivál létezik azóta egyébként, az fő vonal hívószó az életetekben, hogy a klasszikusok és a kortársak legyenek egymás mellé téve. És említetted már, hogy van képzőművészet, van zene, van irodalom, és természetesen spiritualitás is. A spiritualitásba egyébként most egy hirtelen eszembe jutott a klasszikus, és a kortárs hogy fér bele?
Hát szukcesszíven talán. Azzal indul a fesztivál, hogy két nagy öreg, Kornis Péter és Várszegi Asztrik emeritus főapát beszélget egymással iskoláról, tapasztalatokról, mind a ketten iskolateremtő egyéniségek, és azt gondolom, hogy a spiritualitásuk is meghatározó, mert ha Asztrik főapát úrra gondolok, akkor semmiképpen nem a pusztán a klasszikát kötöm hozzá, abszolút a megújulást és a a kortárs gondolkodást is.
Pont azért kérdeztem, mert hogy egyébként, hogyha valami nagyon keveset, vagy semmit nem változott az elmúlt évszázadokban, az a vallás, illetve a különböző szerzetesi rendeknek az élete. Tehát, hogy ott igazából, ami volt 600 évvel ezelőtt, körülbelül ugyanazok a napi rutinok, ugyanazok az imádságok, ugyanazok vannak, mint amik voltak.
Mondjuk ez az épületre is igaz, mert hogy légkondi nincsen, az biztos. 300 éve építették a barokk épületet, ők azért tudták, hogy vastag falakat kell csinálni. Azért én azt gondolom, hogy valójában ez egy kortárs teológiai gondolat is, hogy a minket körülvevő társadalmi valóság az egy olyan hely, amit folyamatosan fürkészni kell, mert Isten ezen a társadalmi valóságon keresztül is beszél hozzánk. És hogyha mi csak a hagyományban maradunk, akkor valójában nem csak a jelennel veszítjük el a kapcsolatot, hanem a jelenben hozzánk szóló Istennel is. És ezért a kortárs emberekkel való párbeszéd, a kortárs kultúrával való párbeszéd az elengedhetetlen, hogyha a hivatásunkhoz hűek akarunk lenni, és persze emellett azt az imádságot, meditációt, zsoltárokat, amelyek az egyház életét 2000 éve meghatározzák, azokat persze nem csak, hogy visszük magunkkal, de értékként őrizzük is.
Egyébként, hogyha belegondolok az elmúlt évszázadok világi és vallásos gondolkodásába, tehát hogy a vallási vezetők, és elég, hogyha a katolikus egyházra gondolok, elég sok mindentől elzárkoztak, még mielőtt az be lett bizonyítva, a nagy hódítások korában, a heliocentrikus világkép korában, és aztán utána valahogy mégis elfogadták, sőt, üdvözölték és magukévá tették. Ugyanígy történt Ferenc pápa esetében, amikor a tudományt beemelte a vallásos szertartásokba és gondolkodásba.
Van egy olyan mondás, hogy az egyházat a konzervatívak őrizték meg, és a progresszívek vitték előre, sőt, mentették meg. Ha csak ma nézzük, Leó pápa nem olyan régen jelentetett meg egy pápai iratot, egy enciklikát, arról, hogy a mesterséges intelligencia korában a világ és az egyház milyen kihívásokkal néz szembe. És meg kell, hogy mondjam, hogy én régen olvastam egy ennyire szórakoztató és ennyire izgalmas olvasmányt, most ilyen hangos könyvben hallgatom, és fantasztikus válaszok vannak benne, sőt, nem csak válaszok, hanem kérdésfeltevés, tépelődés, útkeresés. Nagyon-nagyon élvezem.
És az már csak hozzáadott érték, hogy ugye a pápa is megjelenik most már a különböző közösségi oldalakon, ami korábban nem volt, és az unokaöcsém hívta fel rá pár hónappal ezelőtt a figyelmemet, hogy pont egy olyan Nike cipőt szeretnék, mint amit a pápának a lábán láttam.
Igen, ez amerikai és lévén, én nem tudom, de ez tényleg bejárta a világot. Én egyébként nagyon remélem, azt gondolom, hogy Ferenc pápa azzal, hogy a perifériára hívta fel a figyelmet, és nagyon erős profétai szavakkal beszélt a szegénységről. Ő azt mondta, hogy az egyház igazi tanító mestere, és sőt az evangéliumot, akik ma nekünk elmondják, azok a szegények. És a Leó pápa a maga egy kicsit ilyen szerény módján, de a nagyon erős gesztusaival ezt az irányt folytatja, és nagyon kemény szavakkal beszél a mesterséges intelligencia korában az emberi szívtelenségről, a háborúról, az érzéketlenségről, ami nem csak a minket körülvevő világban, hanem magában az egyházban is benne van.
Spiritualitásról beszélgettünk, ez is fontos pillére az Arcus Templumnak, forduljunk rá gyorsan arra, hogy akkor képzőművészet. Az is lesz.
Ugye az iskola a téma, és van egy időszaki kiállításunk, amelynek a címe, ahogy említettük, Iskola láthatáron, és amely az embernevelést próbálja valahogyan feldolgozni, mert szerintem, ha valami megújulásra szüksége van ma az iskoláknak, akkor az, hogy újra felfedezzük azt, hogy az utunk az az emberen, a gyereken és a tanáron keresztül vezet. Közösséget kell építenünk, de az a valóság, ami ma a hozzánk érkező gyerekekben van, ami ma a nálunk tanított tanárokban van, ami ma a hozzánk érkező gyerekek szüleiben van, tehetünk úgy, mint hogy nem ez lenne a valóság, és hozhatunk nagy elképzeléseket, de az utunk az rajtuk keresztül vezet. Ezt egyébként a kortárs pedagógia már többször felismerte, és ezt próbáljuk bemutatni kortárs művészek segítségével.
Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban az Arcus Templorum Fesztivál művészeti vezetője Dejcsics Konrád atya. Icipici szünet után folytatjuk a beszélgetést.
Rég volt zavaros álomról üzenettel, volt buta kis nyár volt, némán tűrted a bántó szót, talán ez így volt, valóság épp ettől fáj. Fekszel hajnali tórán, a tótükör oltár, véd, amíg fázol. Bárhol találsz egy pár jó szót, fogadd el így jó, hervat virág száll. Ébredj már, ez a szív máshol jár, ez a te lelked mi visz, az utadon majd tovább. Húzz vele távol messzeségbe, ez a szív visz vissza végre, hol a most úgy kéri, várj, még érezd ideben. Húzz, hogy a holnap ünnepére ma kis égen ősz a télbe, ahogy a füst az égbe szállj, még érezd ideben. Mától a hazug is máshogy szól, lábnyomán békét szór, homokba írnád. Bonsd ki szárnyait, át kivár a túlparti sétány, gyere és érkezz meg már. Érezd át, soha ne bánt meg hát, sodor a hullám, ne várj, ez a te árbócod már. Húzz vele távol messzeségbe, ez a szél visz vissza végre, kísérjen ősz a télbe, ahogy a füst az égbe száj, még érezd ideben. Húzz vele távol messzeségbe, ez a szél visz vissza végre, hol a most úgy kéri, várj, még érezd ideben. Húzz, hogy a holnap ünnepére ma kísérjen ősz a télbe, ahogy a füst az égbe száj, még érezd ideben.
Kultúrfitness Sunny Rolanddal.
Rólunk az egyik pillanatból jön a másik nyomban. Képet készítek a jelenre, hogy felidézzem, ahogy van. A múltat nézni folyton örök ábrán marad. A film is véget ér, ha minden fogynak a szavak, melyel ölni lehet, s közben szeretni mást. Emlékszem, együtt vártuk azt a nagy utazást. Lassan múlik minden, nehéz elengednem. Hagyom, hogy a szívem végül felengedje.
Várj, még ne menj meg, ha most a jelen, hazudnék, hogy megbabonáz. Ha elakad a szabad, letölnek a falak, s körülöttünk nem marad más.
Füstben úszik az este, valahol még nekünk szól egy dal. Bámulom a fényt a vizen, de még nem szól hozzánk a hajnal. Körülöttünk minden néma, porba ír pár régi szó. Ráfújnám, hogy újra éljen, de már nem kell, már nem jó. Úgy mennék innen messze, ahol tisztább az ég. Veled minden reggel új nap, mit mindig átélnék. Mesztelen mozdulatban megfognám, ne tűnjön most el. Az, ami hozzád láncolt, bennem már nem múlik el.
Várj, még ne menj meg, ha most a jelen, hazudnék, hogy megbabonál.
ház. Ha elakad a szabad, ledőlnek a falak, s körülöttünk nem marad más.
Erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig az Arcus Temporum Fesztivál, ami Pannonhalmán lesz augusztus 21-e és 23-a között, szóval a fesztivál művészeti vezetője Dejcsics Konrád atya ül velem szemben a stúdióban, még egyszer köszöntelek itt nálunk.
Szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
Nagyon sok mindenről beszélgettünk, már programok kapcsán is az elmúlt szűk 3-4 órában, viszont zenei programokról még nem beszéltünk, és hát nyilván ez az egyik nem mondom, hogy látványosabb, mert nyilván, hogyha a képzőművészeti kiállítás van, az is látványos, de amikor megjelenik egy zenekar, és akkor ott előadja vagy Bach, vagy Kurtág műveit, akkor az nem csak hallható, hanem látható is.
És különleges terekben, mert végig kísérjük a Monastor legfontosabb helyszíneit, a nyitó koncert a Bazilikában lesz, záró koncert a Bazilikában lesz, a második koncert, ugye összesen 5 koncert van, az a dísztermemben lesz a gimnáziumban, a harmadik koncert, vagy a negyedik koncert, az pedig a negyedik koncert az éppen a Boldogasszony kápolnában lesz, amely egy nagyon intim tér, és egy fantasztikus Bachnak a Goldberg variációit fogja előadni egy végtelenül tehetséges fiatal zongorista, Berec Misi. És ez egyébként jellemzi a fesztivált is, hogy művészeti vezetőnk Keller András nagyon tehetséges fiatal zenészeket is meghívott, és hát itt vannak velünk a nagy öregek. Külföldi fellépőink is lesznek. Mária Huszman például egy német szoprán énekes, fantasztikus, tehetséges énekes. De szóval itthonról és külföldről kiváló zenészek, főleg kamaraformációban. Én nagyon izgalmasnak tartom.
Beszéltünk zenéről, arról viszont még nem beszéltünk, hogy irodalom is lesz. És akkor itt meg kell említeni azt is, hogy jó, hát kicsit távoli a képzettársítás, de Jászai Mari is ott lesz nálatok.
Az a helyzet, hogy a fesztiválnak a második napja az az irodalmi programok, és hagyományosan van egy beszélgetés egy szerzővel, illetőleg egy felolvasó színházi előadás. Idén, akinek a munkásságára összpontosítunk, az Eszterházi Péter, 10 éve hunyt el, és Parti Nagy Lajos, és Ánfalvi Eszter és Mácsai Pali előadásában Eszterházinak a műveiből fogunk, hát Asnyálmirigy napló, illetőleg az abban felidézett egyéb művekből fogunk egy felolvasó színházi előadást hallgatni, és Parti Nagy Lajossal pedig Bazsányi Sándor esztéta beszélget.
Többek között azért említettem Jászai Marit, mert hogy ugye Mácsai Pál, Jászai Mari és Kossuth díjas.
Kivel? Fantasztikus, egyébként ha sorolni kellene a díjakat, akkor tényleg Mácsai Pali a fesztiválnak már több év óta visszatérő házigazdája, sőt, azt mondhatom, hogy amikor gondolkodunk arról, hogy milyen lesz a következő fesztivál, a művészeti vezetők között van ő, annyira barátunk, és annyira érti, hogy mi ez a fesztivál.
Egy-két dolgot nem említettünk még a programokkal kapcsolatban, habár egyszer már utaltam rá, hogy bizonyos egyetemisták megérkeznek majd hozzátok, és akkor ott mindenféle performance-ok lesznek, vagy happeningek.
Ezt én a képzőművészet kapcsán tartom számon, de egyébként lehetne tényleg színház is. Azt kell, hogy mondjam, hogy ez a szubjektív vélemény, de az éves kortárs programsorozatban az Arcusnak az elmúlt három évben, vagy négy évben ezek a performanszai, amit fiatalok csinálnak, azok az éves kortárs programsorozat kiemelkedő eseményei voltak Magyarországon, és erre egyébként a közönség is rájött. A idei performance az ismét Mély József kurátorságával jön létre. Az SFE-nek, a Színház és Filmművészeti Egyetemnek, illetőleg a Képzőművészeti Egyetemnek a hallgatói, illetőleg fiatal végzett művészek fognak elgondolkodni. Most éppen az iskoláról, és nyilván a performance-nak mindig két aspektusa van. Az egyik az, hogy egy valóságot valahogy a mélyebben ragadnak meg, másrészt pedig bevonják a közönséget. Idén is számíthatunk arra, hogy akik erre a kortárs művészeti alkotásra eljönnek, nem fognak külső nézői maradni ennek a történésnek.
22. alkalommal került át megrendezésre, idén már az Arcus Temporum, és nyilván folyamatosan fejlődött az elmúlt években. Nem lehet mindig ugyanazt csinálni, nem lehet mindig töltött káposztát tenni, vagy most ide tettem egy ilyen hasonlatot, vagy allegóriát, tök mindegy. Szóval évről évre meg kell újulnia minden egyes fesztiválnak, minden egyes, nem tudom, előadásnak. Nyilván az Arcus Temporumnak is.
Beletaláltál, mert idén lesz food truck.
Pedig hasraütésből mondtam a töltött káposztát.
Hát az emberhez a hasán keresztül megy az út. Lesz food truck, és mint hogy az iskola éve van, meghívtuk a vendégeket arra, hogy a diákkonyhán is kipróbálják a Pannonhalmi főapátság konyhájának igazán kiemelkedő alkotásait.
Mik lesznek azok, tudhatjuk, vagy nagyon titok?
Ez egyelőre még születőben van.
Egy-két utolsó kérdés a végére, mert hogy közeledünk a beszélgetés végéhez. Arról még nem beszéltünk, hogy egyébként persze bazilika, persze díszterem, stb. Mindenféle helyszínek, de van ott nálatok egy hely, ahol el lehet tévedni, hogyha az embernek nincs idegen vezetője, talán fogalmazok így Pannonhalmán, a labirintusban is lesz program.
Lesz program, a labirintus az lent van az arborétumban. Az arborétum egy nagyon-nagyon fontos hely, nem csak azért, mert szép növények vannak benne és zöld, hanem azért is, mert csendben lehet lenni, és ez egy kulturális öröksége a főapátságnak. Van egy spirituális ösvény, amelyen vezetést fogunk tartani, illetőleg lent a levendula, jól ismert levendula és gyógynövénykert mellett van ez a bizonyos labirintus, mely inkább arról szól, hogyha az ember egy kérdéssel bemegy, akkor járja automatikusan ezt az utat, amely hol közelebb vezet a középponthoz, hol pedig távolabb, de az biztos, hogy nem jön ki úgy, hogy egy kicsit ne változott volna meg. Esetleg még a kérdésére is választ talált.
Hát, hogyha ez ilyen egyszerű lenne, akkor szerintem nagyon sokan kopogtatnának ott nálatok, és cetlit is lépnélek, hogy mehetek
én. Vannak, akik ezt már felfedezték maguknak, és ők visszatérnek.
Utolsó kérdések egyike a végére, most már ez pedig legyen az. Ugye a tied a spirituális ösvény, ha minden jól megy. Csak ennyi feladatod lesz most az idei Arcus Temporumon? Idézőjelben.
Van a szokásos stand-upom, az pedig a főapátság talán Magyarország Orgonában a leggazdagabb hegycsúcsa, és 8 orgonánk van, és Kis Zsolttal, a főapátságnak a zenei művészeti vezetőjével, az a Bazilika karnagyával, és Erdődi Orsolyával, aki a zenei főtanácsadónk, ővel vezettünk hárman egy sétát, ahol nem csak az orgonákról beszélünk, illetőleg orgonazenét hallunk, hanem a főapátság kortárs képzőművészeti gyűjteményéből is válogatok olyan képeket, amelyek valahogyan aktuálisak, felráznak, megráznak, vagy valamiképpen a zenéhez kapcsolódnak.
Kész vagytok mindennel? Most már csak el kell indítani 21-én a fesztivált?
Nagyon jól állunk. Nyilván most a jegyértékesítéssel foglalkozunk, és hát nagyon örülök annak, hogy nagy az érdeklődés, és tényleg szeretettel várjuk a vendégeket augusztus 21-23 között Pannonhalmán az Arcus Temporum Fesztiválon.
Konrád atya, nagyon szépen köszönöm, hogy befáradtál hozzánk. Kellemes további szép estét.
Köszönöm, beszélgetést. Keep
Petőfi Rádió.
Kultúr Fitness Sunny Rolanddal.
Megtanulni, megszeretni, mert ilyen az élet. Feláltam végre az álmaimat, élem. Hát te is álmodj.